Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által, hogy sokan imádkoznak, és imádkoztak ezért a hétért, és bizonyosan mi magunk is úgy jöttünk ide, hogy imádkoztunk, és hálával köszönjük, hogy éppen ezért tudhatjuk, hogy áldott hetet készítesz nekünk, hogy te már elkészítetted ennek a hétnek sok-sok részletét. Köszönjük már most, Urunk, hogy megőriztél bennünket az idejövő úton. Köszönjük, hogy mindannyian ideérhettünk, akkor is, ha voltak akadályoztatások, de itt lehetünk. Köszönjük, hogy lehetnek újak közöttünk, akik talán tavaly nem voltak, és köszönjük, hogy itt lehetnek, akik tavaly is, tavaly előtt is voltak. Áldunk azért, Urunk, hogy van vágy a szívünkben, hogy mélyüljön a hitünk, hogy van vágy a szívünkben egyre jobban megismerni téged, és a te utadon járni. Köszönjük, Urunk, hogy magasztalhattunk téged a zenében, az énekben, hogy ilyen csodálatos kíséretet adsz, és hogy mindannyiunknak adtál hangszert a hangjában, hogy dicsérjünk téged. És köszönjük, Urunk, hogy te készítetted el az üzenetet. Kérünk, hogy hadd tudjuk úgy fogadni, mint ami nem emberi szó, hanem tőled jön. Így kérünk, hogy add a szavakat a számba, és így kérünk, Urunk, hogy add a te szent lelkedet, hogy az ő tudjon szólítani bennünket, és ő tudjon a te kegyelmedből, a mi figyelmünket is igazán rád irányítani. Amen. Akkor, ahogy látjátok a lapon, ma este három helyről olvasnék egy-egy rövid igeverset. Az első a Mózes első könyve, első része, 26. 27. verse. Aztán a 2 Korintus és a Kolossé levelekből. 1 Mózes 1, 26-27, így hangzik. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. És megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. A 2 Korintus 3.18, így hangzik, 2 Korintus 3.18, mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. És a Kolossé 3.9-10. Kolossé 3.9-10. Ne hazudjatok egymásnak, mert lebetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Esetleg még a 11-et is hozzáolvasom. Itt már nincs többé görög, zsidó, körülmetéltség, körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Úgy tapasztalom, hogy a mai korunknak az egyik legnagyobb kérdése az, hogy ki vagy te, ki vagyok én, kik vagyunk mi. Most már így közösségileg is mondhatjuk együtt. És Isten a szívemre helyezte ezt, hogy ezt a témát erősítsük meg esténként, úgy gondolom elsősorban azért, hogy úgy tudjunk jelen lenni ebben a világban, hogy ezt nem csak tudjuk, hanem megvalljuk, és úgy tudjunk jelen lenni ebben a világban, hogy ez egy állandó, maradandó identitás lehessen a mi részünkről. Mert azt látom, hogy egy olyan korban élünk, ahol minden nagyon változik. És változik az embereknek a válasza is erre, hogy ki vagy te. Talán mi is ismerünk olyan ismerősöket a környezetünkben, akik 5 vagy 10 évvel ezelőtt egész mást válaszoltak volna arra a kérdésre, hogy ki vagyok én. És eltelnek évek, és egész mást látunk rajtuk az életükből. Lehet, hogy már nem is beszélünk velük, nem tudjuk megkérdezni, de látjuk az életüket, hogy nagyon megváltoztak. Míg a szüleink egy olyan világban nőttek föl, vagy talán inkább azt mondom, hogy a nagyszüleink, egészen bizonyosan, hogy nem változott egy emberöltön keresztül mondjuk a hivatásuk, az, ahol laktak, a hazájuk, a hitük, vagy a családtagjuk, a házastársuk, persze ebbe is mindig volt kivétel, de azért nagyobb arányban az volt a valóság. Az én saját nagymamám vallotta ezt, hogy én református magyar vagyok, amíg élek, az maradok. Egy egyszerű válasz erre, hogy ki vagy te. És igen, ezt láttam az ő világukban, hogy igen, ez így van. Ma pedig egy olyan korban élünk, amit így neveznek meg az emberek, hogy folytonosság, hiányos identitás. Minden változik. Változik a család, folyamatosan változik a házastárs, változik, hogy hol dolgozok, változik a hivatás, változik a munkahely, változik a haza, változik a hitem pillanatok alatt. A szakszó erre az, hogy diszkontinuus identitás. Egy ember öltö alatt hányszor válthat valaki mindezeket, amit felsoroltam. Van, aki úgy nevezi ezt a mai kort, hogy kaméleon identitás. Ez is nagyon tetszett, ami úgy gondolom egy kicsit a szüleink nemzedékére is igaz volt, még az én szüleim nemzedékére is, ami azt jelenti, ugye, hogy mindig az szerint változik, hogy ki vagyok, hogy éppen mi a leginkább megfelelő, a környezetemnek leginkább megfelelő, ami a legelőnyösebb. Miért van ez így? Akár válaszolhatjuk azt, hogy mert változó korban élünk, mert valóban a világ is olyan pillanatok alatt változik körülöttünk, hogy utol sem érjük ezt. De talán azért is van így, mert az emberek nagy többségének nem gyökerezett meg egy biztos válasz arra, hogy ki vagyok én. Egy olyan biztos válasz, ami megtart egy emberöltön keresztül. És ha ez nincs ott gyökeresen az én szívemben, életemben, akkor nyilvánvaló bármi jön, az fordíthat rajta. Úgy gondolom, mindkettőben van igazság. Egy pár másodpercet hagynék, hogy most magadban, csöndben fogalmazd meg egy 5 mondatban, hogy ki vagy te. Sokféle választ fogunk adni rá itt most esténként majd. Az is kérdés, hogy amit megfogalmaztál, például hány éve van, hogy ezt így megfogalmazod. És az is az óriási nagy kérdés, hogy vajon pár év múlva ugyanezt fogalmazod? Ugyanígy fogod majd mondani? Ahogy készültem erre, egy idézetet találtam, hadd olvassam ezt fel, mennyire fontos ez a téma, így írja a szerző. Ki vagy, az nagyban befolyásolja az életviteledet, a döntéseidet, a mindennapi boldogságodat. Hogy mennyire árnyékolja be a múltunk a jövőnket. Milyen életívet, célt tudunk megfogalmazni. Az identitás egy stabil pont, amihez bármikor fordulhatunk. erőt ad a nehéz helyzetekben. Tisztázza a kaotikus érzelmeket. Hát ennyi mindent tud segíteni, hogyha én ezt biztosan tudom. Dzsida Jenőnek a Hálóing nélkül című verse, nem tudom kinek mennyire ismerős. Ezt szeretném most felolvasni a továbbiakban. Nagyon megszólított ez engem. A költő egy különleges helyzetben méri meg így magát, hogy ki vagyok én. Abban a helyzetben van, amiben mi is hasonlóan hamarosan leszünk, hálóink nélkül. Fölvetem, és némán eltűnődöm. Mi is lett tegnap este engemet? Ruháimat már szálig levettem, még nem vettem föl hálóingemet. Egyedül álltam, kissé tétovázva szobámban, irgalmatlan, végtelen, sötét este, melynek már szinte teste van. A pillanatok estek és zuhogtak, és én dadogtam. Késő este van, éjszaka is talán, s ki tudja, reggel virrad-e, így sűrű sötétségre, és nem nyele magába mindörökre e kátrányos fekere sűrűség. Eszembe jutott minden, ami rossz gondolat, vers, csók, kihűlt fal, és annyi régi, sápat ismerősöm, ki messze van, vagy lent a föld alatt. És hirtelen és furcsán ráijedtem, hogy ami eddig élt, csak a ruha, kabát, kalap, harisnya és cipő volt. Nadrág, nyakkendő, kesztyű és puha ing, mely fedez és véd a zord hidegtől, véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztem minden szár ruhámat, önmagamat és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, kit köszönteni illik. Nem vagyok senki teremtett asszony szeretője. Se lapok munkatársa nem vagyok, se kártyapajtás, törzsvendég a klubban, se szerkesztő úr többé nem vagyok, se vándor, aki meredélyre kaptat az út, se cél és költő sem vagyok, csak ember, aki minden idegével lágytakaró és melengető vacok után sír. És csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog. Levet mindent a költő. Levetett mindent. És ahogy levette a ruháit, azt érezte, hogy levetette a hivatását, a munkahelyét, a rangját, ahogy becsülik őt, és ott van mesztelenül, és Isten előtt vacog. Mert mesztelenül ki vagyok. Ki is vagyok én. És ezzel szemben fogalmazódott meg nekem ez a Mózes első könyvének a hitvallása, hiszen hogyan van ott Ádám és Éva Isten előtt, amikor megfogalmazódik ez a csodálatos vallomás arról, hogy kik vagyunk. Hogyan van ott? Ádám és Éva? Kérdezlek benneteket. Mesztelenül. Így van. És nem szégyelték. Így van. És nem vacogtak Isten előtt. Mesztelenül. Mert tökéletesen föl voltak öltöztetve abban a tudatban, abban a csodálatos méltóságban, abban a csodálatos küldetésben, hogy tudják, hogy kik ők. Kik ők? Ezt mondja Isten háromszor is ebben a két versben, amit felolvastam. Ti vagytok az én képmásom. Isten képmása vagytok. Férfi és nő. Isten képmása vagytok. És ez olyan gyönyörű fölöltöztetés, olyan gyönyörű küldetés, hogy nem vacogtak. Messze végtelenül Isten előtt. Isten képmásának rendelte a te és az én életemet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy olyan, mint Isten, Istenhez hasonlatos, de nyilvánvaló nem azonos Istennel. Nem mindenható, nem mindentudó. Akik magyarázzák ezt a fogalmat, hogy Isten képmása, négy alapvető dolgot emelnek ki, nyilvánvaló ezt még mind nagyon sokféleképpen lehet tovább mondani, hogy hordozzuk azt, hogy Isten alkot. Aztán hordozzuk azt, hogy Isten fenntart. Aztán hordozzuk azt, hogy személyiség vagyunk. Miután Isten is személy, és egyedül bennünket, belénk adta azt, hogy személyek vagyunk. És hordozzuk az ő egységét, és a szeretetre való készséget, lehetőséget. Mindegyik olyan csodálatos ajándék, amit csak te kaptál. Az alkotás ajándéka különösen olyan csodálatos, ahogy itt vagyunk a természetben, és bizonyosan fogunk sétálni, és kirándulni, és megfigyelhetjük, hogy Isten nem szimpla dolgokat alkotott, hogy nem egyféle zöldet alkotott. Nekem mindig olyan csodálatos, hogy a hegy tetejére virágot alkotott, hogy annyiféle színt teremtett, hogy olyan gyönyörű az ő alkotása. És én újból és újból rácsodálkozom arra, hogy a fasori templomunk ezt olyan gyönyörűen kifejezi. Ugye többnyire a református templomok fehérek, de ez a gyönyörű fasori templom ezt fejezi ki, hogy Isten alkot. És amikor itt zenéltetek az előbb, és ennyiféle hangszeren, és amikor mi annyiféle hangon énekeltünk, az mind ezt fejezi ki, hogy mi mind valamiben tovább tudjuk vinni Istennek ezt a sokszínű alkotását. És aztán fent tudjuk tartani, mert ránk bízta azt, hogy tartsuk fenn. És olyan jó látni azt, hogy igen, személyiséget adott Isten, hogy így teremtett meg bennünket, hogy gondolkodni, érezni, Istennel személyes kapcsolatot teremteni tudunk, ő tud velünk teremteni, és általa tudjuk fenntartani. És egységben lehetünk, és szeretetben. Ugyanakkor, miközben mindezeket elmondom, tudjuk és látjuk azt, hogy mindez elromlott. Pont talán ezekben lehet legjobban lemérni azt, hogy mennyire eltorzult ez a képmás. Alkot az ember? De mit? Mivé lesz ez a világ? Hanyadika van ma? Ugye éppen augusztus 6-a, ami tudjátok, hogy igen, egy évforduló. Hiroshimának az egyik évfordulója. Alkotott az ember. Egyet például. Milyen csodálatosat. Milyen nagyra vitte. És hát fenntartja az ember ezt a világot, mint Isten képmása. Látjuk, hogy mennyire nem. És látjuk, hogy akár például abból a hőségből, ami ezen a föld, vagy ezen a héten volt, hogy mivé lesz ez a világ. És a személyiségünk. Van bennünk vágy és óhaj az erkölcsiségre, az Istennel való kapcsolatra, de mégse tudjuk tökéletesen tükrözni Istennek a jellemét. Hogyha van nálunk Biblia, akkor keressük ki együtt a Márk 7, 21-23-at. Miért is nem tudjuk az ő személyiségét tükrözni és vinni, így mondja Jézus Krisztus a Márk 7, 21-23-ban. Mert belülről az ember szívébe jönnek elő a gonosz gondolatok, a paráznaságok, a lopások, a gyilkosságok, a házasságtörések, a kapzsiságok, a gonoszságok, valamint a csalás, a kicsapongás, az irigység, az istenkáromlás, a gőg, az esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. És a szeretet és az egységre való törekvés mennyire jelen van ebben a világban, de amikor az ember egységre törekszik, akkor az mindig olyan, hogy abban az egységben felad valamit. Felad valami olyan jót, amit nagyon fontos lenne megőrizni. És a szeretetünk az vagy túl lágy, vagy túl fegyelmező sokszor. Vagy elfolyik, és nincs benne fegyelmezés, vagy pedig fegyelmezünk, és nincs benne irgalom. Hiszem és vallom, hogy mi tudjuk az örömhírt. Tudjuk azt, hogy az elromtott képmást Isten helyre akarja hozni. Tudjuk azt, hogy az egész Biblián végig vonul ez a fogalom, hogy Isten képmására teremtett bennünket, és ezt a képmást Isten helyre akarja állítani. Ezért olvastam így a Kolossé beliekhez írott levélből, hogy levetkőztétek ti, akik Jézus Krisztust megismertétek, a régi életet, és felöltöztétek az új embert, aki a teremtőjének a képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Vagy olyan csodálatos ez a Kolossé, igen, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Vagyis Isten vissza akarja építeni a mi életünket, hogy teljes képmásai legyünk, hogy újra képmásai legyünk. Arra teremtettem, hogy Isten képmása legyek. Ez elromlott a bűnesetben, de Isten azt akarja, hogy elhagyva, levetkőzve a régit, újjá legyek, és egyre inkább Isten képmása legyek. Erről szól az egész Biblia, hogy ő hogy építi föl benned, bennem ezt a képmást. És hiszem erről szól ennek a csendes hétnek minden igéje, minden alkalma, hogy ezt most tovább akarja építeni benned. Mindig kell építeni? Vagy egyszer azt tudod mondani, hogy kész? Úgy gondolom csak a mennyben. Tehát itt a földön mindig kell építeni. Minden egyes alkalmat úgy várhatunk, hogy Uram, most is építsd tovább. És olyan csodálatos az, hogy Isten kész arra, ezen a mostani héten is. Bárcsak azt tudnánk kérdezni ezen a mai estén is, hogy vajon mit szeretnél, Uram, hogy levessek, és mit szeretnéd, hogy felvegyek? Mit szeretnéd, hogy elhagyjam, és mit szeretnéd, hogy kérjem tőled? Miben akarsz formálni engem? És Isten nyilvánvalóan válaszolni fog ezekre a kérdéseinkre. És nyilvánvalóan meg fogja mutatni, hogy milyen az ő gyermeke. Hogyha valamelyikünk nem formáltatik, az csak azért van, mert nem engedem. Mert tulajdonképpen én nem akarom. Isten akarja, de én engedem el. És ezzel csodálatos célt ad mindannyiunk életének. Egy csodálatos célt ad Isten képmására formáltassál. Ebben a világban pontosan az a baj, hogy igazából nincs cél. Nincsen cél a világban élő embereknek. Nem olyan régen azt olvastam, valaki olyan jól megfogalmazta ezt a képet, hogy olyan ebben a világban élni, mint amikor valaki elkezd egy hidat építeni, és nem építi meg tovább, csak negyedéig, feléig, valameddig. És aztán ott áll, és azt mondja, hogy nincs tovább, hova menjek. Amikor Isten azt mondja, hogy a képmása legyél, ez egy olyan magasztos, hatalmas, csodálatos cél, aminek az út vége ott van nála. És ő végig is visz ezen az úton téged. Azért is van olyan óriási zűrzavar ebben a világban, mert az emberek nagy többsége keresi, hogy mit kezdjek magammal, mi legyen velem. Ez vagy az, de nem tudják, mert nem látják ezt az Istentől való célt. És mindez annyira fontos Istennek, hogy elküldi Jézus Krisztust, hogy elvegye az útból a leges, legnagyobb akadályt ahhoz, hogy te és én képmás legyek, a bűnt, és bemutatja önmagában, itt a Földön, hogy milyen az Isten képmása. És adja az ő lelkét beléd, hogy a lelke által mindezt kiformálja, kimunkálja. Ahogy mindezt végig gondoltam, olyan döbbenetes volt az Ézsaiási ígére gondolni. Emlékeztek rá, amikor Ézsaiás arról írott az egyik fejezetben, hogy Jézus Krisztus arca eltorzul, hogy néztünk rá, és nem volt kívánatos, és sírtunk, és borzasztó volt rátekinteni. Eltorzul az isteni képmás. Azért torzul el, hogy te szépé váljál. Hogy te viszont ragyogó válj, szépé váljál. És hogyha te rád néznek, akkor gyönyörködhessenek te benned. Azt mondja János evangéliumában az Úr Jézus, ha ti megtartjátok az én igéimet, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. János 8.31-32. Igen, aki megy ezen az úton, az ezt fogja átélni, hogy megszabadul. Egyre inkább megszabadul, mint a Narnia krónikáiban, amikor a jégtömböket Aszlán ráfúj, és feloldódnak. És egyszer csak a jégből kioldódnak. Ezt jelenti képmássá válni, dicsőségről dicsőségre elváltozni. Szeretném még erre is este fölhívni a figyelmeteket, hogy ez az út, ez nem valami görcsös igyekezet. Nem valami olyan dolog, hogy most akkor nekem még ezt is meg kell csinálni. Nekem még ezt is meg kell fogadni. Nekem még ezt is valahogy a fogamat összeszorítva ki kell izzadni magamból. Hanem ez az egyre inkább szabaddá válás útja. Ez a dicsőségről dicsőségre, örömmel elváltozás útja. Ez azt jelenti, hogy Isten épít téged újjá. Ahogy itt olvastam ebben az igében, hogy alkossunk, mondja Isten, a Szent Háromság Isten, a magunk képmására. Ő formál téged, újból és újból. Nem tiltások halmaza, és nem valamiféle általam való kierőszakolt dolgoknak az útja, hanem az öröm útja. Örülj, mert Isten feltárja előtted az ő igazi énjét, és helyreállítja benned. És ő állítja helyre, és ő ad a lelke által erőt ahhoz, hogy mindez megvalósuljon. Ebben a világban, ahol élünk, sokan egymás tükörképei akarnak lenni. Ahogy gondolkoztam ezen a szón, hogy képmás, és mi van ebben a világban, sokkal inkább tükörképek. Egyik másik ember egymás mellett. Annyiféle kép van. Ugye egyrészt a magazinok képei, amiket újból és újból kezünkbe veszünk, és ilyenek és olyanok akarunk lenni. és az interneten a sokféle kép, a Facebook és az Instagram, és egyáltalán elmegyünk egymás mellett, és nézzük a másikat, és megmérjük egymásba magunkat, és olyan akarok lenni, mondják a világban sokan. Nem olyan régen olvastam egy fiatal lányról, aki azért küszködik evési problémákkal, nagyon komoly evési problémákkal évek óta, mert egy sztárnak a képeit nézi folyamatosan, és olyan akar lenni. Tükörképek, vagy képek egyáltalán. Ha elmegyünk egy tükör mellett, általában belenézünk. Milyen tükrökbe nézünk bele? Isten azt mondja ezen a héten, hogy az igazi tükör az ő igéje. Ebben nézzünk bele folyamatosan, most is, és otthon is, és ebben a tükörben megláthatjuk őt. És ez az a tükör, amelyben nem úgy kell formálódnunk, hogy én arra rámegyek, nem úgy kell, hogy minden erőmet összeszedve a magam erejéből, és a magam úgy, hogy én is rámegyek, teszem ezt, hanem ha valóban a szívembe hullik Isten igéje, akkor ez az ige formál engem Isten képmására csodálatos módon. Így olvastam a korintusi levélben, mi tükörben szemlélhetjük fedetten arccal az Úr dicsőségét. Mert emlékeztek rá, amikor Mózes lejött a hegyről, akkor úgy ragyogott az arca, hogy leplet kellett az ő arcára tenni, mert nem bírtak ránézni. És ezt mondja itt az ige, hogy mi csodálatos kiváltságban élő emberek lehetünk, mindannyian, új szövetségben élők, hiszen Jézus Krisztusban fedetlen arccal szemlélhetjük. És ha szemléljük, ha a szívünkbe engedjük, akkor dicsőségről dicsőségre elváltozunk. Átformálódunk ugyanarra a képre. Két példával hadd fejezzem be. Biztos hallottátok már ti is Michelangelo Dávid szobjáról sokféle történetet. Én most nem olyan régen olvastam, hogy a harmadik szobrász volt, aki valóban meg tudta formálni Dávidot. Nem tudom, ezt hallottátok-e már, hogy többeknek kiadták ezt a feladatot. Fel is írtam. Agostino di Duccio volt az első, aki eljutott a lábig, a lábfejig, a törzsig, és aztán abba hagyta. És azt mondta, hogy nem tudja megformálni. Úgy gondolom, ilyen a magunktól való formáltatás, akár a saját képemre, vagy a saját magam által elképzelt dolgokra. 10 évvel később Antonio Rosellino kezdte megformálni, és vele fölbontották aztán a szerződést, mert nem tetszett, amit csinált. Két évig csinálta, és felbontották vele a szerződést. És aztán jött Michelangelo, egy 6 méter magas tömböt, kőtömböt kapott, és ebből formálta ki Dávidot, és amikor megkérdezték tőle, hogy hogyan készült, akkor ezt a két választ adta. Láttam a márványban lévő angyalt, és addig faragtam, míg kiszabadítottam. Hiszem, hogy Isten is így néz ránk. Aztán egy másik válaszában azt mondja, ez egyszerű, csak eltávolítottam a kő azon részeit, amik nem hasonlítottak Dávidra. Nem olyan régen a Bibliaolvasó kalauzunk szerint a magyarázatban olvastuk, és nagyon-nagyon sokszor megszólított már engem ez a kis történet, hadd fejezem be ezzel, egy elképzelt beszélgetés, az Úr Jézus és Ábrahám beszélget a mennyben, és megkérdezi Ábrahám az Úr Jézustól, hogy vajon tudják-e az emberek, hogy mennyire szereted őket. És azt válaszolja az Úr Jézus, hogy nem, de megkértem néhány barátomat, megbíztam néhány barátomat, hogy mondják el a többieknek. És megkérdezi Ábrahám, hogy és mi lesz, ha ezek a barátaid elfáradnak, vagy akár megállnak, vagy valami miatt nem teszik a dolgukat. Akkor másra bízod ezt a feladatot? Akkor meggondolod magadat? És azt válaszolja neki, hogy nem, nem gondolom meg, én rájuk bíztam magamat. Ezek vagyunk mi, a keresztjének. Ránk bízta magát az Úr Jézus. Az egyház. Mi vagyunk a Krisztus teste. És te vagy a keze, a lába, a szeme, a szíve, a tüdeje. Mi vagyunk az ő képmása, akikben kiábrázolódik a Krisztus. Most nincs itt Krisztus te szerint, mert most nincs már itt a Földön. De benned, bennem, bennünk, az egyházban, közösen, egyénileg és közösen együtt, bennünk ábrázolódik ki a Krisztus. És mi vagyunk a képmás. És ez a nagy kérdés, hogy ránk bízta magát, és ezt bíztük, teljesítjük. Kiábrázolódhat, mert te vagy az, aki élő módon most ezt teheted. Te vagy a lába, te vagy a keze, te vagy az, aki viheted. Azért vagyunk itt a héten, hogy ebben megerősödjünk. Amen.